Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Már több mint 1 millióan vettek részt a nemzeti konzultációban, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth Rádióban. Hidvégi Balázs azt mondta, a papír alapon és online érkező válaszok feldolgozása folyamatosan zajlik. 60-70%-on áll, így az emberek véleményének megfelelően alkothatják meg a 2025-ös költségvetést. Az államtitkár óriási sikerként értékelte, hogy ilyen sokan kitöltötték már a kérdőívet. Ez azt jelenti, a magyarok részt akarnak venni a közös döntésekben, jelentette ki. Szerinte úgy tűnik, a magyarok támogatják azt a megközelítést, amely a gazdasági semlegesség mentén kívánja a magyar gazdaságot növekedési pályára állítani, ott tartani, s amelynek segítségével az emberek életét javító intézkedések is születhetnek. A jövő évtől a szép kártyára érkező összeg felét lakásfelújításra, építőanyagra, festékre vagy egyéb ehhez szükséges eszközökre is lehet fordítani, de akár bútort is lehet belőle vásárolni. Közölte a kormány közösségi oldalára feltöltött videóban a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője. Palóc André elmondta, 2025-ben már digitális formában is elérhető lesz a szép kártya, megkönnyítve így a vásárlást minden magyar családnak. Hangsúlyozta, a kormány továbbra is azért küzd, hogy a magyar családoknak egyre megfizethetőbb legyen a lakhatás és egyre több jusson otthonteremtésre. A 21 pontos új gazdaságpolitikai akcióterv egyik alappillére a megfizethető lakhatás, emelte ki a szóvivő. A ringató foglalkozások a családon belüli kötődéseket erősítik, mondta Kardosné Gyurkó Katalin miniszteri biztos a Karácsonyi Ringató 1000 család énekel című rendezvény megnyitóján Budapesten. Szívből köszönöm mindenkinek, aki ezekben a programokban részt vesz és a szívét, lelkét beleteszi, hogy ne csak a zene áradjon, hanem a kapcsolódások és a kötődések még erősebbé váljanak, fogalmazott a miniszteri biztos. Megköszönte a foglalkozásvezetők munkáját, akik nem csak a gyermekeknek tartanak foglalkozásokat, hanem ellátogatnak anyaotthonokba és idős otthonokba is. Ezáltal a generációk közötti együttműködést is segítik. Kardosné Gyurkó Katalin a távérat irodának elmondta, az külön csoda, hogy most van advent harmadik vasárnapja, az öröm vasárnapja, mert Szűz Mária örül a kisdednek. Most 1000 család nem csak énekel együtt, hanem örül annak, hogy igent mert mondani az életre, és vállalta a gyermeket, jelentette ki a miniszteri biztos. Személyre szóló ajándékot kapnak a gyermekvédelmi gondoskodásban élők, a minisztériumokban és azok háttérintézményeiben dolgozóktól. Az idei akcióhoz 17 000-en csatlakoztak. Vitályos Eszter kormányszóvivő a belügyminisztériumban tartott sajtótájékoztatón elmondta. Sokan vannak, akiknek karácsony napján a család öröme, otthon melege és szeretteik ölelése helyett a fájdalmuk, magányuk erősödik fel. Hozzátette, legtöbben önhibájukon kívül kerülnek ebbe a helyzetbe. Kötelességünk segíteni embertársainkon, főleg akkor, ha már a legelesettebbekről, a gyerekekről van szó, emelte ki. Ismertette, idén már 6. alkalommal tartottak karácsonyi ajándékgyűjtő akciót. Az igazságügyi minisztérium azért dolgozik, hogy a bűncselekmények áldozatai segítséget kapjanak, mondta Király Nóra, a tárca áldozatsegítő központok kommunikációért felelős miniszteri biztosa az M1 aktuális csatornán. 17 áldozatsegítő központ van az országban, a cél, hogy jövőre minden megyében legyen egy ilyen központ. A bűncselekmények áldozatai 4 további áldozatsegítő ponton és a nap 24 órájában hívható segélyvonalon is kérhetnek segítséget, mondta a miniszteri biztos. Az áldozatsegítésben nagyon fontos az összefogás. A minisztérium már 150 együttműködési megállapodást kötött. Állami, civil, illetve segélyszervezetek, továbbá a rendőrség és a kormányhivatalok is részt vesznek ebben az együttműködésben. Segítőkész, hozzáértő és empatikus kollégák várják a bajba jutottakat. A traumatizált áldozatok jogi, pszichológiai és pénzügyi segítséget is kaphatnak barátságos környezetben, tette hozzá. Végül az időjárásról. Délelőtt még jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég. Később nyugat felől szakadozásnak, vékonyodásnak indul a felhőzet. Fokozatosan csökken a csapadékhajlam. Délután már keleten is egyre kevesebb helyen valószínű gyenge eső. A délnyugati harmadban jellemzően gyenge vagy mérsékelt légmozgásra van kilátás. Másutt viszont nagy területen kísérik erős, néhol viharos lökések a nyugati, északnyugati szelet. A hőmérséklet 8 és 13 fok között várható, de az északkeleti, keleti határvidéken néhol ennél több fokkal hidegebb is lehet. Híreket hallottak.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Egészségügyi műsorunkban már számos alkalommal volt szó a segítőkutyák szerepéről, a kórházban tett látogatásaikról, nemrég pedig rádiónk stúdiójának is vendége volt egy vakvezető kutya. Mai műsorunkban a segítőkutyák munkájáról lesz szó, valamint azokról, akik foglalkoznak ezekkel a kutyákkal. Vendégünk ez alkalommal Jakabné Bagi Ágnes gyógytornász, a Kutyaköztársaság Munkakutya Egyesület kutyás terápiás foglalkozás vezetője lesz. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat és mai vendégemet, akivel a segítő kutyákról fogunk beszélgetni. Üdvözöllek itt a stúdióban!
Üdvözöllek én is, és minden kedves hallgatót!
Egy fogalommagyarázatra szorul ez az egész, hiszen vannak terápiás kutyák, vannak segítő kutyák, de hova is tehetjük, milyen halmazba őket, mi a különbség, ha van különbség?
Van. A segítő kutyák egy nagy csoportot alkot, és azon belül találhatók ugye különböző munkát végző kutyák. Lehetnek vakvezetők, siketeket és nagyot hallókat segítők, mozgássérült segítők, rohamjelzők, személyi segítők, és a terápiás kutyák tartoznak ide.
És akkor ugye a terápiás kutya az, aki meglátogatja például a kórházban a betegeket, tehát ő terápiás kutya.
Így van.
Mi a különbség egyébként, a fő különbség még a segítő kutya és a terápiás kutya között?
A terápiás kutya az, aki úgy van kiképezve, hogy általában csoportokhoz megy, elviseli, sőt, igazából élvezi azt, hogy sokan veszik körül, erre természetesen trenírozva van a kiképzés alatt. Ők ilyenkor úgymond mindenki kutyái, míg az összes többi, tehát a vakvezető, a hallássérült segítő, mozgássérült, rohamjelző, személyi segítő kutyák, ők általában az egy emberi és az adott gazdát szolgálják a nap 24 órájába. Őket tilos simogatni, kivéve ha megkérdezzük ugye a gazdáját, mert folyamatosan dolgoznak és a gazdájukra figyelnek. Ha mi ebből kizökkentjük azzal, hogy hozzászólunk, étellel kínáljuk, megsimogatjuk, akkor eltereljük a figyelmét, és lehet, hogy a gazdájának pont akkor lett volna szüksége rá, és akkor nem tudott neki segíteni.
Ez egy nagyon fontos tudnivaló szerintem, hiszen általában, hogyha kutyát látunk, főleg ha mondjuk gyerekkel vagyunk, akkor a gyerekek hajlamosak arra, hogy egy kicsit oda menjenek, meg akarják simogatni, esetleg adnak valami keksz darabot neki, amit ugye nem szabad.
Igen, igen.
Hogyan működik a kiképzési rendszerük? Hiszen ha belegondolunk, ez nem egy könnyű folyamat, amíg ők ezt a rengeteg korlátozást megtanulják, például egy labrador esetében. Általában én őket látom.
Igen, nem fajta függő, hogy melyik kutyából lehet jó segítő kutya, de tény, hogy vannak olyan fajták, akikkel egyszerűbb a munka, főleg olyanok, akik a tenyésztés során is úgy lettek szelektálva, hogy ugye emberekkel dolgoznak, ők jobban keresik a mi társaságunkat, illetve jobban elfogadják a mi vezetésünket, iránymutatásunkat. például egy terrier ő önálló munkavégzésre lett kitenyésztve, így ő ezért tud makacs lenni sokszor. Ő belőle is lehet terápiás kutya, csak egy kicsit több munka és időbefektetése.
Hát igen, tehát megvan a kutyáknak a maga habitusa, amit ilyenkor jelentősen, gondolom, korlátok közé kell vonni. Ez komoly munka egyébként, nem csak a kutyának, hanem a tanítójának is.
Igen, vannak kölyök tesztek, amiket már el lehet végezni a kutya megszületése után az első napon, illetve 6-7-es korában. Ezek elég nagy pontossággal meg tudják határozni vele, hogy milyen lesz az adott kutya habitusa, és ez segít szelektálni, hogy esetleg jó lesz a segítő kutyának, vagy egy remek családi kutya lesz, valamint hogy segítő kutyán belül is esetleg mely szakág lenne neki való. Ugye más kritérium alá esik egy rohamjelző kutya, illetve más tulajdonságokkal kell rendelkezni egy terápiás kutyának. Csak egy egyszerű példa, ugye a rohamjelző kutyának az jobb, hogyha egy picit érzékenyebb típus, hiszen ezáltal a képesség által tudja jobban észrevenni a gazdájának egy közeledő rohamját, vagy bármilyen változást, ami a testébe végbe megy. Még egy terápiás kutya esetében ez nem pozitívum, hiszen ott lehet, hogy egy kicsit durvábban nyúlnak hozzá, ugye nagyon sok hanghatás éri, olyan tapintási élmény, illetve látvány, ami azért nem a hétköznapi életében nem lenne jelen. Erre ugye trenírozzuk, ő kevésbé fogja szívén viselni ezeket a hatásokat, tehát ő könnyebben feldolgozza őket, mint egy érzékeny kutya.
És ilyen esetekben mi a teszt alapja? Tehát, hogy mit néznek meg a kutyán, hogy ő mondjuk érzékeny-e? Mitől érzékeny egy kutya?
Nagyon sokrétű maga ez a teszt. Ugye nézik azt is, hogy mondjuk mennyire mozgékony, utalást keresve arra, hogy mondjuk egy nyugisabb típus, vagy egy nagyon aktív kutya válik-e belőle. Nézik, hogy például mennyire lesz motiválható élelemmel. Ugye ez nálunk például nagyon fontos, hisz minden jó feladatot, ugye jutalommal dicsérünk, és például ugye a gyerekeknek is egy külön élmény, hogyha jutalomfalatot adhatnak a kutyáknak. Nézik azt például, ez most így nagyon rosszul hangzik, de egy ilyen csípés tesztel, hogy mennyire érzékeny. Például van, aki hamarabb megnyugszik egy ilyen negatív élmény után.
Mert a bőrüket csípik meg?
Igen. És van, aki egészen hosszan tud sírni. Ők lesznek az érzékenyebb kutyák, akik
egyébként nagyon hasznos feladatot fognak ellátni.
Így van, így van.
Hogyan történik meg a kiválasztás? Neked van egy kutyád,
igen,
aki terápiás kutya.
Igen.
Tehát ő veled van, és egyébként mentek különböző helyszínekre.
Igen.
Mikor döntötted el, hogy te szeretnél egy ilyen kutyát, vagy szeretnél ezzel foglalkozni?
Én eredetileg lovasterapeuta is vagyok, tehát maga az állatokkal való gyógyítás már adott volt, amikor a Debreceni Egyetemnek a gyerekrehabilitációs osztályán kezdtem dolgozni, ott már volt kutyás terápia akkor. Aki csinálta, egy konduktor kolléga, ő már nyugdíj fele közeledett, és akkor feljött szóba, hogy nem szeretnék-e én is terápiás kutyázással foglalkozni, úgymond átvehetném majd a helyét. Én akkor költöztem pont külön, szerettem is volna kutyát, de volt egy kis kételjem, hogyha reggel 6-kor elmegyek otthonról, és este 6 után érek haza, akkor van-e értelme? És ez egy válasz volt rá, hogyha a terápiás kutyának kezdem kiképezni, akkor nyilván jöhet velem a munkahelyre, velem lehet egész nap, és akkor ez a probléma úgymond megoldva. Valamint...
Ez egy olyan kiskapu volt, ami nagyon hasznos.
Igen, de nyilván egyébként meg... Igen. Tehát nem ezért lett kutyám, igen, hanem ez a magány ellen egy nagyon jó megoldást jelentett. És akkor így lett Csente, aki bevallom nem egy tenyésztőtől lett, hanem egy szerelemalomból származik. Aztán utólag kiderült, hogy azért nagyon jó választás volt, és nagyon jó terápiás kutya vált belőle.
Ott neki már egész kicsi korában akkor elkezdődött a kiképzése?
Igen, és jó esetben minden kutyánál, ugye ahogy a gazdához kerül, már onnantól elkezdődik a kiképzése. Egy kétkörös vizsgát kell teljesíteniük ahhoz, hogy megkapják az engedélyt arra, hogy valamilyen segítő kutyává váljanak. Van egy temperamentumvizsga, itt nyilván a kutyának a habitusát nézik, az, hogy erre is rá vannak azért trenírozva, de hogy képes-e ezeket a feladatokat megugrani, és alkalmazni utána. valamint ha ezt teljesítette, akkor van egy felkészülési szakasz, és egy mondjuk úgy, hogy megrendezett terápiás csoportos foglalkozás keretében számot kell adnia arról, hogy az éles helyzetben terápia közben is helytáll.
Ez nagyon izgalmasan hangzik, hiszen akkor, ha jól értem, bármelyik állomásnál lehet neki egy buktatója, hogy igen, innentől nem mehet tovább.
Igen.
Akkor te is izgultál?
Igen. Én igazából megvallom, a temperamentum vizsgát tartom nehezebbnek, hiszen ott sok múlik a kutyán. Ha azon túl vagyunk, akkor a terápiás részben már nekem is talán többet kell beleraknom. Nagyon apró dolgokat is néznek a vizsgán, hogy mikor dicsérem a kutyát, indokolt-e, nem indokolt-e, észreveszem-e, ha hibázik a kutya, azt javítom-e, stb. Nyilván vannak kötelező feladatok, amiket be kell mutatni, és vannak szabadon választhatóak. Ugye aportírozás, gyerekeknek is kell tudni trükköt kérni a kutyától, pórázon vezetés, és nem elég, hogy csak nekem szót fogad a kutya, hanem ugye idegeneknek, sőt, gyerekeknek is engedelmeskednie kell. És ez a része nehéz.
Ez amúgy neked is nehéz lehet, hiszen akkor a kutya tulajdonképpen bárkire hallgathat.
Hát igen, ez a része negatívum lehet, ebbe a szakmában nem, de házőrzőnek nem lesz jó. Innestől kezdve ez biztos.
Arról beszéltünk már, hogy a kutyák kiképzése most így nagyjából nagy körvonalakban hogy történik, de kiből lehet egyébként a kutyát vezető szakember? Szakembernek kell lennie valamilyen formában? Vagy akár én is kiképezhetnék egy kutyát? Elkezdhetek egy ilyen terápiás kutya kiképzést?
Kutya felvezető igazából bárki lehet. Ugye a kutya felvezető az, aki az adott kutyával egy ilyen vizsgát letesz. Ők utána, mint páros, mehetnek terápiás foglalkozásra. És terápiás foglalkozás vezető, ők általában valamilyen szakemberek, tehát konduktor, pszichológus, akár mint én gyógytornász, és ők a maguk szakmai hátterét hozzáteszik ehhez az egészhez. Tehát alapvetően, ha mondjuk egy gyógypedagógiai foglalkozást veszünk alapul, a foglalkozás vezető, a gyógypedagógusnak ugye megvan a fejében az adott terv, az adott cél, hogy hova szeretnének eljutni az adott egyénnel vagy csoporttal, és ehhez segítségül hívja a kutyát és felvezetőjét. Nyilván ezek a gyerekek, akiknek ilyen foglalkozásokra kell járni, lehet, hogy nem az egyetlen foglalkozás, amit látogatnia kell, másrészt ugye nagyon rendszeresen. Na most a helyet, hogy játszana a játszótéren, neki ide kell jönni, és számára azért nehéz feladatokat kap. Ezeket nem mindig lelkesen végzik egy idő után, de ha egy kutya becsatlakozik, és ezeket a játékokat kutyásítjuk, akkor mindjárt észrevehetetlen lesz az, hogy neki feladatot kell végezni, és sokkal jobb kedvűben is nagyobb eredményességgel tudja végrehajtani a feladatokat.
Mennyit dolgozhat egy kutya egy nap?
Ez függ az adott kutyának a teherbíró képességétől is. Én azt mondom, hogy ha napi egy vagy két órát dolgozik, az elegendő neki.
És egyébként nem is szabad többet, gondolom, tehát hogy...
Hát, ha nem szeretnénk, hogy hamar kiégjen, akkor nem érdemes. Azért meg kell hagyni nekik is a kikapcsolódási időt, és ha lehetőségünk van rá, akkor ez ne csak azt jelentse, hogy pihen otthon, hanem valami egyéb elfoglaltságot is keressünk számára, tehát akár egy túrázás az erdőbe, vagy más kutyasport, egy agility, dog dancing, vagy bármi, és egyébként ezeket még hasznosok is lehetnek, mert beépíthetjük a foglalkozásokba is az itt tanult dolgokat, tehát egy akadály átugrása, vagy ugye a dog dancing esetében is ugye nagyon sok trükköt tanulnak, amiket összekötnek, még ezekből profitálhatunk is a foglalkozásokon.
Sokszor volt már szó ezekről a kutyákról ebben a műsorban, mindig csak érintőlegesen, de egyébként volt, hogy ténylegesen itt volt a stúdióban. Hogyan történik a segítő kutyák kiképzése is, de hogy hogyan lehet őket igénybe venni? Tehát van egy kiképzője, aki őt erre a feladatra felkészíti, és utána őt igényelni tudja az illető?
Minden párosnak csatlakoznia kell egy, vagy tartoznia kell egy egyesülethez. Ez az egyesület fogja össze a tagjait. Változó, hogy úgymond magának keres munkát valaki, vagy az egyesület által kerül egy intézményhez. Mind a kettőre van lehetőség, de igazából hirdetni is lehet magadat. Ha te úgymond csak kutyás felvezető vagy, akkor olyan intézménybe tudsz menni, ahol egy foglalkozás vezetőhöz betársulsz. Ha meg foglalkozás vezető is vagy egyben, akkor saját magad is szervezhetsz csoportot a kutyádnak, úgymond.
Igen, pont a vakvezető kutyáknak az esetére akartam kitérni, hogy ugye ott ők együtt is tréningeznek, tehát nekik van egy ilyen összeszokás.
Igen.
De hogy őket igényelni kell a látássérült embernek.
Igen, tehát megigénylik, és bár ugye a kiképzését már a központ elkezdi, de mielőtt megkapná az adott ember, mindenképpen van összeszokatási fázis, és együtt kell nekik is levizsgázni, hiszen fontos, igen, hogy ők ketten kijönnek-e egymással, és ők ketten tudnak-e jól együttműködni.
Ritka percek sejem szollogját, most együtt bontsuk fel. A számlát úgysem veszíthetjük el, most mégis rejtsük el. S mint szelíd kéz a lázas gyermek forró homlokán, hogy osszálom, ha feriadsz, és odabújsz hozzám, olyan jó, de mondd, hány perc az ünnep? Ó, mondd, meddig tart. Nehogy végleg elfeledd, üzen, hogy létezik. Mondd, meglepe, ha átnyújtom neked az ünnep perceit. Csak félre kapcsol csengetés, a drága hangot vársz, hogy régi zsebben maradt pénz, mit szűk napon találsz. Ó, mondd, mit ír az ünnep? Ó, mondd, meddig tart. Meg forró homlokán, hogy osszálom, ha feriadsz, és odabújsz hozzám, olyan jó, de mondd, hány perc az ünnep? Ó, mondd, meddig tart.
Általában egyébként néhány szó esik arról, hogy nem olcsó
nem.
Ez a folyamat. Hogy itt nagyjából milyen tételről beszélhetünk, csak úgy nagyjából?
Hát én annó lemaradtam a 2 millió forintnál, de most 3-4 millió forintot hallok, mire egy ilyen kutya kiképződik. Úgyhogy az eszmei értékük, és a valódi is igen nagy. Nem tudom, van-e kutyád véletlenül, de maga az alapkutyatartás is így egy van. Elég költséges dolog, tehát hogyha...
Alapvetően az állattartás is, igen.
Igen, tehát mindig ezt mondta anyukám, hogy egy állatot megvenni a legolcsóbb, vagy a legkevesebb, aztán tartani ugye másokkal költségesebb, hiszen nem csak a tápját kell megvenni, és az sem mindegy, hogy milyen minőségű, hanem és nem csak a képzését fizeti az ember, hanem állatorvosi költségekkel is számolni kell. Itt ugye kihangsúlyoznám, hogy ha előrelátóak vagyunk, és anyagilag megtehetjük, akkor természetesen tenyésztőtől érdemes kutyát venni, ezzel nagyobb százalékban biztosíthatjuk magunknak, hogy egy egészséges kutya tulajdonosai leszünk, és kevesebb lesz az állatorvosi költségünk. De természetesen, ha nincs ekkora anyagi forrásunk, akkor is érdemes olyan kutyát választani, aki a fajta jegyeket hordozza, vagy ha nem is törzskönyves, de legalább anyja-apja egy fajtát képvisel, és akkor azért a tulajdonságaira is tudunk következtetni, hogy milyen jegyeket fog hordozni. Meg remélhetőleg az adott fajtára jellemző betegségeknek utána tudunk nézni, hogy mire szűrhetjük őket. Ugye a tenyésztők, ők szűrik a fajta bizonyos betegségeire, amik jellemzők szoktak lenni, és ezzel is biztosítják, hogy egészséges kiskutyához juthassunk.
Az számít az ő esetükben, hogy kanról van szó, vagy cukáról?
Alapvetően nem.
De valami csak befolyásol.
Nekem ugye egy ivartalanított cukám van, nekem ugye mivel nem törzskönyves, ezért mindenképpen ivartalanított lett, hiszen ha kölykei lettek volna, akkor csak szaporító lennék én is. Ez az egyik, a másik, hogy nyilván a tüzelésnek azért vannak nehézségei, amik egy terápiás órán nem annyira jönnek jól. Természetesen kiküszöbölhetők, de én ezzel nem szerettem volna bajlódni, az is igaz. Mi dolgoztunk kannal is, olyannal, aki egyébként fedezett is. Nem volt vele probléma, sok múlik a gazdán is, hogy milyen a gazdával a kapcsolata, mert ha a gazda ezt úgymond kordában tudja tartani, akkor nincs probléma. Itt is inkább azt emelném ki, hogy egyedfüggő, hogy mondjuk mennyire domináns, és a kölyök tesztbe ezt is szokták ellenőrizni, mert ha valaki karakánabb, akkor nyugodtan lehet egy dominánsabb kutyája, mert tudja kezelni. Aki viszont egy lágyabb lelkű, kutyába is egy olyat válasszon, aki nem fog folyamatosan visszakérdezni.
És ti akkor megtaláltátok egymást?
Szerintem igen.
Tehát akkor a munka egyébként már akkor eldőlt, hogy ez működhet. Ezt már onnan látnod kellett?
Ugye én nem tudtam a kölyök tesztet megcsinálni vele, mert nem a születésekor értesültem róla, hogy ugye ez az alom megvan, de ismertették a kölyök tesztnek a feladatait, és helyek közel próbáltam kiszűrni a végleteket, tehát mondjuk a nagyon mozgékony, nagyon hiperaktív kiskutyát, meg a kicsit tunya kutyát, és egy középutat választani. És én nagyon szerencsés voltam, mivel a gyerekrehabon dolgoztam, és ott volt terápiás kutya, habilitációs kutya kiképző, így hívják hivatalosan, ezért ugye az ő felügyelete alatt én már rögtön bevihettem a kiskutyát, és ott szocializálódhatott, ami egy hatalmas segítség, mert mondjuk nem munka után kellett vele foglalkoznom, és abba két óra hosszában mondjuk, hanem egész nap kapta az ingereket. Én csoportos órákat tartottam, tehát a labdapattogtatás, a visongás, a szaladgálásnak a zajai ebbe beleivódott, tehát neki ez az alap lételemébe.
Akkor ebbe bele tudnak nőni tulajdonképpen.
Így van, így van.
De a labrador azt mondják azért is nagyon jó, mert gyerekközpontú kutya.
Igen, ő nagyon, igen. Én úgy tudnám mondani, még a Golden Retriever, aki nagyon hasonló személyiség tud lenni, de természetesen bármelyik kutya lehet nagyon alkalmas rá. Érdemes elgondolkozni azon, hogy ki milyen csoporttal, páciensekkel szeretne foglalkozni, és esetleg ez alapján is átgondolni, hogy milyen kutyát választ magának. Én gyerekekkel foglalkozom, és velük is szeretnék, úgyhogy valamint én egy kicsit a nagyobb kutyákhoz vonzódom, úgyhogy nekem nagyon ideális a labrador, de például aki idősek otthonába jár, vagy kórházba látogat, és ott több olyan emberrel találkoztat, aki mondjuk az ágyból nem tud kikelni, de kutyázni nagyon szeretne. Ugye ott egy kisebb kutya jobb választás lehet, hiszen ugye könnyebb felemelni és betenni az ágyba. Ha szőrös, ugye akkor még szívesebben bújnak hozzá, úgyhogy ott előnyösebb lehet egy ilyen választás. Viszont valamint, ha egy kicsit ilyen nyugodtabb, lassabb típusú kutya. Én viszont gyerekekkel foglalkozom, nekem kellett, hogy egy kis pörgősség, egy kis élet is legyen abba a kutyába, hiszen nagyon sok fogócskát, csoportos játékot játszunk. Vannak gyerekek, akiket az mozdít meg és élénkít fel, hogy a kutyát látja rápörögni egy labdára például, és úgy gondolom picit könnyebb ebből az aktivitásból visszavenni, mint a lassabbakat bepörgetni.
Érthető. Érthető okai vannak. Egyébként mi az az alap? Milyen alapokat kapnak a kiképzéskor a kutyák, hogy hát mit kell, vagy mit nem lehet csinálni?
Én szoktam mondani, hogy az, hogy tudnak pacsit adni, meg különböző trükköket, ez a legkevesebb.
És ez egyébként... néha nagyon kemény munka.
Igen, csak hogy erre szoktak rákérdezni, hogy pacsit adni, tud, igen. Az bevallom, a vizsgán nem is számít trükknek igazából. És ez bármikor úgymond pótolható. Maga ahhoz, hogy jó terápiás kutya legyen, sokkal nüanszabb dolgok jelentik, vagy teszik azzá. És én ebbe kaptam nagy segítséget a gyerek rehabilitáción dolgozó kollégától, mert már az elejétől mindig mondta és figyelmeztetett, hogy mik lesznek azok, amik nekem hasznomra válnak. Hogy finoman vegye el a falatot. Hiszen ha hozzáér a gyerek kezéhez a kutya foga, akkor azt fogja mondani, hogy megharapott. És le nem mossuk magunkról.
De pedig tapasztalatból mondom, hogy egy labrador elég gyorsan tud oda kapni az ételét.
Hát igen, mindig éhesek, úgyhogy. Akkor ugye ennek a kifinomítása, hogy a labdát, például az én kutyám is nagyon labdamániás, de ezért mondjuk úgy hozza vissza, hogy folyamatosan rágcsálja. De ha úgy nyúl bele a gyerek a szájába, akkor valóban megkaphatja, vagy ráfoghat a gyerek. Tehát hogyha visszahozza, akkor csak tartsa a szájában, ne rágcsálja folyamatosan. Hogy tudjon nyugodt maradni, tehát maga a monotónia tűrésre rá kell edzeni őket, hogy fel kell készíteni. Az, hogy amit mondtam, hogy ne csak nekem fogadjon szót, hanem egy gyereknek is. A gyerek sokszor bizonytalanabb, nyilván kisebb is, esetleg nehezebb olvasni a kutyának az ő jelzéseit, tehát ha például elküldöm, pórázom, hogy kerüljenek meg valamit, gyakran visszanéz a kutya és tőlem kér segítséget. Ezzel nincs gond, de akkor távolról is tudni kell irányítani. Akkor ugye a trükköket megtanítjuk például hangjelzésre és kézjelzésre is. Volt olyan csoportom, ahol például nem beszélők voltak, ugye beszédindítás volt a cél. Természetesen a kutyának sokkal szívesebben végrehajtanak feladatokat. A kutya lehet jutalom is, tehát például, ha jól megcsinált egy feladatot, akkor lehet trükköt kérni tőle, vagy be lehet építeni az órába. Ha például trükköt kérünk, akkor ugye a nem beszélő gyereknél értékeljük azt is, ha csak egy hangot kiad kezdetben. Viszont nyilván ezt a kutya nem fogja érteni, hogy mit kell csinálni, de én hátulról mutatom, ergo megcsinálja. Akkor mit gondol a gyerek, hogy neki szót fogadott? És ezért a következőt is nagyon szívesen fogja megpróbálni, kimondani, csinálni, és ezzel nagyon jól lehet motiválni őket. Ez a fő nagy erejük, a motiváció.
Ha egészséges gyerekekről beszélünk, akkor talán ott mozgása egy gyereknek finomabb lehet, mint mondjuk egy halmozottan sérült gyerek esetében, ahol mondjuk többféle, akár idegrendszeri probléma is van. A kutyák ezekre a hirtelen reakciókra is meg kell, hogy tanuljanak finoman viselkedni.
Így van, mondjuk úgy, hogy el kell egy kicsit tompítani őket erre. Ezt is tartalmazza a vizsgájuk, és ez is egy buktató szokott lenni, hogy ilyen nagyon furcsa mozgású, kapkodó, bizonytalan, mondhatni fenyegető, számukra fenyegető megközelítést ők mindenféle negatív reakció nélkül fogadjanak, sőt, ugye nagyon sok jutalomfalattal mondhatni várják ezt az embert, aki közelít hozzájuk.
Az idegent.
Igen, tehát bár mi is történik, az ő fejükbe az kell, hogy legyen, hogyha ez ideér, akkor nekem nagyon jó lesz. Úgyhogy erre trenírozzuk őket mondhatni. Így formáljuk a kis agyukat.
Egyébként, hogyha vége a munkaidejüknek, mondjuk napi 1-2 órát dolgozott a kutya, onnantól ő egy kicsit felengedhet, vagy fel is engednek ilyenkor a kutyák? Mert most, ahogy így elmondtad, nagyon, nagyon feszített az ő, nem csak a munkarendjük, hanem a munkabírásuk is.
Természetesen, tehát utána úgymond normális kutya életet élnek, és el is tudják ezt engedni. Az tény, hogy nagyon jót alszanak utána, tehát ezzel nem szokott gond lenni. Az enyém nagyon jókat is horkol. Ebből tudom, hogy elfáradt. De a másik, amit kiemelnék, hogy nyilván csak akkor lehet velük dolgozni, és jól dolgozni, ha ők ezt élvezik. Tehát bár nagy odafigyelés a részükről, mert nyilván figyelnek az összes résztvevőre, valamint rám is, mert ugye tudják, hogy tőlem kapják az iránymutatást vagy feladatot, de ők ezt rettentően élvezik, és pont a héten tették szóba, a Hortobágy Jóviba is szoktunk járni, hogy Csente mindig ennyire örül, hogy jöhet, és természetesen a felnőtteket is végigjárja, és a gyerekeket is, és néha nem tudja kivárni, hogy felkonferáljam, hanem ő már körbe megy köszönni, és mindenkit körbe puszil.
Akkor élvezi a népszerűséget.
És ez csak így működhet, ha nem élvezné, akkor ugye nagyon rövid idejű lenne az ő munkája, mert akkor kiégne benne hamar.
Ha már itt tartunk a kiégésnél, Csente nem tudom, hogy hány éves, de hogy még 7 éves. Mikor mennek ezek a kutyák nyugdíjba? Van-e egyébként nekik nyugdíj időszak?
Van, de szépen le is lehet építeni, természetesen, ha egészséges fizikálisan és mentálisan, akkor egyébként akár 10 éves korukig is nyugodtan dolgozhatnak, és ha egészségesek, akkor egyébként utána is el lehet hordani őket, csak már az rájuk bízott feladatot, munkát válogatjuk meg. Tehát mondjuk egy idősebb kutyával akadálypályát, meg ugrálósabb feladatokat már nem annyira csinálok, vagy ha több féle csoporthoz járok, akkor mondjuk őt viszem az idősekhez, ahol inkább simogatós feladatai vagy munkái vannak, úgymond, és nem az aktív gyerekekhez fogom bevinni. De gyakorlatilag az igényük öregkorukban is meg lenne rá.
Tehát, hogy ők ezt szívesen csinálnák. Milyen jelei vannak annak, hogy mondjuk akár Csentét, vagy bármelyik másik kutyát már nem lehetne továbbvinni ilyen foglalkozásokra?
Hát hála Istennek, én még nem tapasztalom, és ő az első kutyám, de úgy gondolom, hogy amikor esetleg azt látni, hogy nem jön annyira szívesen, bár ez nem tudom-e, valaha tapasztalni fogom-e, vagy nagyon hamar elfáradt, tehát mondjuk már nem bírja végig a foglalkozást, bár akkor is úgy gondolom, hogy lehet úgy alakítani az órát, hogy számára kevesebb legyen az aktív feladat, és több a passzív, mert attól még kutyás óra lehet, mert ő ott van, és beépítjük, inkább ha fizikálisan nem annyira bírja.
Mondom, csak igazakat mondom, félek érted, messze járok, harangokból húzok hangot, fehér kezem tiédbe akadt, keres benne szép telet nyarat, keres benne szép telet nyarat.
Tehát megtanulnak az emberek is úgymond viselkedni, hogyha ott van egy kutya, vagy ők teljesen átváltanak, és ő a fő elem, a központi szereplő.
Mindenképpen ő, tehát általában szia csente, köszönnek, én valahol valahol besunyogok utána, és én nem mindig vesznek észre, elköszönésnél ugyanígy, tehát mondom, sziasztok, én is itt vagyok, én is jövök majd, bár mondtam az ovisoknak, hogy mivel még nincs jogosítvány a csentének, én is, én vagyok a sofőrje, hozom nektek. Tehát aki az állatokat szereti, az már lekenyereződik ott az első pillanatban. Olyannal is találkoztam, aki megfél a kutyáktól, de pont azért, mert ugye ezek a kutyák nagyon nyugodtan is tudnak viselkedni, ezért tehát nagyon hamar bizalmukba férkőznek ezeknek az embereknek is, és meg szeretik, megkedvelik, így ugye könnyebben tudnak oldódni azért a társaságukba. Negatív hatás úgy nem ért, hogy engem vagy a kutyát szóba, vagy bármilyen más módon bántottak volna. Én úgy gondolom, hogy még ha nincsenek is pontosan tisztában, hogy mit tud a kutyám, akkor is feljet hajtanak előtte.
Te büszke vagy ilyen kiképzés után magadra is, és a kutyára is, gondolom, hogy egyszerűen mennyi mindent tud, akár a többi kutyához képest.
Igen, abszolút.
Szeretnéd egyébként ezt majd folytatni, hogyha ha úgy adódik, és ne legyen még az elkövetkező pár évben erre, ne kerüljön sor, de szeretnél újra terápiás kutyát kiképezni?
Mindenképpen. A fajta még kérdéses a fejembe.
Mert hogy lehet, hogy más fajtát választani?
Lehet, hogy megpróbálkoznék más típusú kutyával is, de ezt még nem töltöttem el teljesen. A labradorok nagyon jók, egy ismerős mondta annó, mikor még ugye terve volt a kutyaválasztás, hogy azért jók a labradorok, mert nem annyira sértődékenyek. Tehát én attól féltem, hogy mint kezdő kutyás esetleg én rontom el a képzését, tehát mondjuk nem jókor szidom le, vagy ugye a jutalmazás kérdése, rosszkor sem szabad jutalmazni, mert nyilván, mint a gyerekek, egy szivacsagyuk van is, és rögtön beépül, aztán azt korrigálni ugye több munka. Úgyhogy ez volt a fő elem, hogy azt mondta, hogy nem olyan sértődékenyek, és ez valóban így van, így tapasztaltam, hogy ha valamit esetleg elrontok, akkor nem veszik azért annyira a szívükre, ilyen szempontból nem olyan érzékenyek, így aztán az én kicsit erősebb személyiségemhez egyébként jól passzolnak. Húgomnak például vizslája van, ő egy sokkal finomabb lelkű kutya, tehát őt nagyon meg se lehet és kell szidni, mert nagyon a szívére veszi.
Az, hogy milyen segítséget tudnak nyújtani ezek a kutyák, arról még nem beszéltünk. Hiszen miért is alkalmazzák őket ezeken a területeken? Mit adnak ezek a kutyák, akár beteg, akár egészséges embernek?
A foglalkozás vezetőket említettük, hogy ugye ők a szakmai részt mindenképpen hozzáadják, és például egy fejlesztő foglalkozás ettől lesz igazán fejlesztő. A kutya mint motivációs eszköz vesz részt ugye ebbe a folyamatba. De azt is hozzáteszem, hogy a kutya önmagában is úgy gondolom, hogy gyógyító tud lenni, vagy hatással van ránk. Ugye attól, hogy fizikálisan is melegséget sugároz, ezzel van egy nagyon jó nyugtató, stresszoldó hatása. Ezt mérték is, hogy a szívfrekvencia, a pulzusszám ugye csökken a közelükben. Tehát van egy ilyen alaphatása, és az elvégzett feladatok, vagy a vele való közös munka, ugye az meg a plusz, amit hozzátehetünk. A terápiás kutyák munkáját három részre tudjuk osztani. Van az állatasszisztált aktivitás, így magyarra fordítva. Ez szociális, egészségügyi, pszichai aktivitásban használt kutyák, így csúnyán mondva. Ezek főleg idősek otthonában résztvevő kutya, vagy ellátogató rendezvények, programok résztvevői. Itt ugye nincsen egyelőre megtervezett program, vagy fejlesztési cél. Egyéni és csoportos is lehet, bár ugye idősek otthonában van, aki ugye ágyban fekvő, vagy nem annyira aktív, és nem szereti elhagyni a szobáját, de hozzá egyénileg is be lehet látogatni. Ezeknek a látogatásoknak a célja a stresszcsökkentés, a szociális, kommunikációs és empátiás készségek fejlesztése, vagy a félelmek leküzdése. Van egy másik nagy csoport, az állatasszisztált pedagógia. Ezeknek a helyszíne az óvodák, iskolák. Itt, ugye mivel gyerekek vannak, nagyon fontosnak tartom maga a kutyás szemléletmódnak a kialakítását. Itt ugye beszélünk nekik magáról, a kutyákról, a kutyatartásról, a felelős kutyatartásról, a terápiás kutyákról és azok munkáiról. Ezek az ide látogató kutyák segíthetnek akár egy beilleszkedési nehézségnél, szociális és érzelmi képességek fejlesztésében mindenképpen részt vesznek. Ugye itt is szó lehet egy stresszoldásról, és mindenképpen motivációt jelentenek maga az információ befogadására is. És amit ugye mi képviselünk, ez az állatasszisztált terápia, amikor fejlesztő céllal megyünk egy egyénhez vagy csoporthoz. Itt ugye konkrét célok vannak, a fejlődés ugye dokumentálva van, ez is lehet egyéni vagy csoportos foglalkozás, itt mint prevenció vagy gyógyítás is részt veszünk a folyamatban, motoros és pszichés funkciók fejlesztése, nevelés, illetve a fogyatékossággal járó nehézségek kompenzálásáról van szó gyakorlatilag. A célcsoport elsősorban szellemi és vagy mozgássérültek, valamint én kibővíteném az idegrendszeri éretlenséggel rendelkezők csoportjára, úgymond, ezekből manapság egyre több van, és érintett vagyok a témába olyan szempontból, hogy ugye említettem, gyógytornász vagyok, és azon belül is TSMT terápiával foglalkozok, ami meg ugye az idegrendszeri éretleneket, éretlenségeket vizsgálja.
Hát igen, akkor te közvetlenül látod, igen, hogy mennyivel többen vannak most ezek a, igen, gyerekek, és mennyire nagy a probléma.
Igen, és úgy, én a saját óráimba is, ha úgy esik, akkor nagyon szívesen bevonom a kutyát, és nagyon szokták értékelni a gyerekek. Volt, hogy beviszem magammal akkor is, ha nem kutyás óra következik, de akkor sokszor elvonja a figyelmet rólam, úgyhogy néha meggondolandó.
Volt olyan kifejezett sikerélmény, ami rád is nagy hatással volt, hogy mondjuk egy gyerek esetében a terápia olyan hirtelen javulást eredményezett, amire te sem számítottál akár?
Nem is hirtelen javulás volt. Járt hozzám egy kisfiú, aki kollégámhoz is járt, és nyilván ilyenkor össze szoktunk beszélni, ugye a ki hol jár, vagy mit fejleszt az adott foglalkozáson, hogy egymást segítsük. Nagyon zárkózott volt a kisfiú. Bevallom őszintén, nem is tudtuk, hogy esetleg autista, vagy hova soroljuk, milyen oldalról közelítsük meg. Felénk is nagyon nehezen nyitott, vagy nem is kommunikált, de érzelmekbe is. Azt tudtuk, hogy a kutyáktól fél, de a kollega, ugye kollégának is ott volt a két terápiás kutyája, mikor hozzám jött foglalkozásra, nekem is ott volt, de eleinte észre se vette, mint utóbb kiderült. Ugye csináltuk a foglalkozásokat, és ahogy elkezdett a terápiás hatás látszani nála, hogy egy picit nyitott a világra, akkor egyszer észrevette, hogy ott van a kutyám, de csak annyit csinált, hogy felállt, megfordult, lefeküdt. De ettől olyan sikító és ordító frászt kapott komolyan.
Ti is megijedtetek, gondolom.
Hogy nem is tudtam hova tenni. És kész, vége volt az órának, mert onnastól kezdve csak sírt és ordított. Hát kimentem, ugye mondta anyuka, hogy igen, nagyon fél a kutyáktól, tehát otthon is át kell menni a másik oldalra, hogyha sétálnak az utcán. Hát mondom, jó, de hát mondom, hova tegyem a kutyát, mikor jöttek, hát nem baj, anyukáik nagyon együttműködek voltak, tehát ugyanúgy hozták szépen a gyereket. Volt még legalább 2-3 alkalom, amikor bejött, már akkor tudta, hogy ott a kutya, és nem is annyira tetszett ez neki, és siránkozott is órán, de hát úgy voltam vele, nem kutyás órára ugye jött hozzám, de akkor már kapván az alkalmon, valahogy úgy alakítottam a feladatokat, hogy mindig egy kicsit a kutya fele menjünk, hogy hadd szokja. És azt vettem észre, hogy egy idő után ugye egyrészt nem is sírt, másrészt valahol azért egy kíváncsiság előjött belőle. Tehát úgy, mert a szemes sarkából mindig oda sandított a kutyára, aki egyébként békésen aludt a sarokba. És ahogy haladtak előre az órák, mindig egyre közelebb tudtunk kerülni a kutyához, mindig ott egy picit meg tudtunk állni, egy kicsit több időt tölteni, és egyszer volt, hogy valamiért be volt kötve csente lába, nem tudom, vért vettek mi, és mondtam, hogy bibis, és adjunk neki egy gyógyszert, hogy ne fájjon neki, ez volt a jutalomfalat, és oda merte adni. És ez nálam egy akkora áttörés volt. Azt hozzáteszem, hogy maga az, hogy a falatot odaadta és nyálas lett a keze, ez öklendezést váltott ki nála. Tehát ő egy szenzorosan érzékeny gyermek volt. Ennek ellenére a következő foglalkozásokon ő kérte, hogy adhasson neki. Tehát tudta, hogy ez váltódik ki belőle, de mégis meg volt az a késztetése, hogy mégis szeretni. És utána nem győztem anyáinknak a fényképet csinálni, hogy oda bújt a kutyához, odafeküdt, simogatta, és eljött az az idő, hogy azért várta a tornát, mert csente ott lesz.
Ez vajon az állatok szempontjából? Említetted, hogy ugye lovasterapeuta is vagy. Tapasztalod azt, hogy mondjuk az állatok mit váltanak ki, ugye, akár a gyerekekből, felnőttekből? Tehát, hogy egy egész más habitus, tényleg megváltozhat a habitus?
Igen, abszolút. Tehát alapvetően az, hogy nyugtatja őket, és kiegyensúlyozottabbak lesznek, ez szinte alap. És ez sokszor pont elég ahhoz, hogy egy kicsit ránk is jobban tudjanak figyelni, és jobban befogadják azt, amit mi közvetíteni szeretnénk. Akár csak szóba, vagy a terápiás folyamatból.
Hogyan zajlik egy ilyen kitelepüléses terápia, tehát amikor mondjuk ellátogatok óvodába, iskolában, ott az intézmény keres meg titeket, vagy meg kell keressen, vagy ti akár végigjárjátok az intézményeket?
Mind a kettő eset lehetséges. Én általában megkeresés útján szoktam menni ilyen helyekre. Lehet, hogy teljesen más okból jöttek mondjuk hozzám egy gyerkőc, akinek mondjuk az osztályon belül volt valami konfliktusa, és ez kihatott azért a magatartására és a tanulmányaira is. Nálam nyilván egy kétszemélyes helyzetben nem tapasztaltam a problémát, úgyhogy mondjuk volt, hogy javasoltam, hogy az osztályba kellene bemennem. Mert ha bemegyünk egy osztályba, ott ugye így egészséges közegbe általában érzékenyítő foglalkozásokat szoktunk tartani, ott a kutya maga egy közös téma lesz. Egy közös élmény, amiről aztán lehet beszélni, és lehet, hogy az ellenségeket is összehozza. Valamint a kutya, mint minden állat, ugye az adott hatásra, ami őt éri a gyerektől, azonnal reagál. És lehet, hogy egy nagyszájú gyerek, egy kicsit hebrencs és túl aktív, nem biztos, hogy a legpozitívabb visszajelzést fogja kapni a kutyától, míg aki kicsit nyugodtabban közelít hozzá, és kimértebben azt, hát látszólag ugye jobban kedveli a kutya, és ez egy ilyen burkolt nevelés a kutya részéről, hogy így mondjam, akár játékba is. Nagyon népszerű szokott lenni a rókafogó játék, amikor kis szalagot helyezünk ugye a nadrág hátuljába, és a kutya gyűjti össze a szaladgáló gyerekektől, akit ugye elvette, az kiesett. És például a nagyon aktív, ugye nagyszájú gyerekek, ők nyilván nagyon szoktak pörögni, ők magára vonzák a kutyát azzal, hogy nagyon fut, és ők például kb. Az első
két
gyerek,
akkor
benne vannak, akik kiesnek. Míg mondjuk a visszahúzódó, aki kevesebbet mozog, ugye ő lesz a nyertes. Tehát például itt is ugye egy kicsit a különbségeket és a jobban egy szintre tudja hozni egy osztályban. Tehát közösségépítő ereje van, én úgy gondolom. Másik, hogy ha esetleg meg szelektálva van, hogy ki vehet részt egy kutyás foglalkozáson, akár egy osztályból, vagy több csoportból, maga ennek is van egy hatása, hogy ők lesznek a kiválasztottak, akik kutyás órára mehetnek. Tehát ők valamivel többek lesznek.
Már dicsére.
Úgymond, igen.
Az elmúlt hétvégén kitelepültetek az Egri Agria Parkban. Miről szólt ez a kitelepülés? Ott lehetett látni, hogy van egy fotó, háttér, ott vannak a kutyák. Mit csináltatok itt?
Igen, a nagy karácsonyfánál voltunk megtalálhatóak. Három kutyussal, terápiás kutyussal mentünk ki, és jött velünk egy remek fotós, aki biztosította, hogy szuper képeket készítsen az odalátogató emberekről és kutyáinkról. Lehetett választani egy, kettő vagy három kutyát is, általában azért mindet szerették volna a képeken látni, és cserébe egy kis adományt vártunk. Volt egy becsületkasszás dobozunk, amiben nagyon sokan támogattak minket, amit ezúton is köszönünk, és ezt az egyesület fogja felhasználni arra, hogy minél több emberhez, több csoporthoz eljusson majd ez a remek terápia.
Lehet még veletek találkozni most így karácsony előtt, vagy akár karácsony után valahol?
Karácsony előtt már sajnos nem, de mindenképpen tervezünk még ilyen kitelepülést, úgyhogy javaslom, hogy a kutyaköztársaság oldalát mindenki nézze, mert hirdetjük majd ezeket a lehetőségeket.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Nekem úgy tűnik, egyszer a szél megkavart mindent, ezért létezünk is olyan rendezetlenül. Egyszer belöktek minket egy ajtón, és majd kilöknek, és közben mi tűrünk mindent olyan rendületlenül. És csak egy pár kíváncsi lépett néha félre, amilyen te voltál, s amilyen egyszer voltam én. De azt is úgy tettük, hogy senki nem vett észre, ezért még ma is oly messze vagy tőle a szereted ünnepén. S maradtak hétköznappá szürkült színes álma, s maradtunk valósággá törpült óriások. És itt állnak körben a gyermekek, kiáltanunk ezért nem lehet. Miért zavarnánk pont mi meg ezt a legszentebb ünnepet? Legyen ünnep az égben és ünnep a földön, már engem rég nem érdekel, pedig égnek a gyertyák, s a könnyem kicsordul. Miért nem lesz most közel?
Most közel.
Legyen ünnep az égben és ünnep a földön, de te messze vagy, nem érdekel. S ahogy égnek a fények, én is elégek, ha nem látsz. Miért nem látsz itt közel?
A dolgok úgy szakadnak félbe, mint az élet. Lehetett nagyszerű, de még sincs ráadás. Már azt is eltűröm, hogy csak a lelkem lásson téged. Nem szabad együtt lennünk, mert azt el nem tűrné más. Én is beálltam, és beállsz te is a sorba. Hogy ki melletted áll, annak fog kezé. És ha a kép előtted lassan összefolyna, nem kell felelned senkinek a véletlen könnyekért. Itt állnak körben a gyermekek, kiáltanunk ezért nem lehet. Miért zavarnánk pont mi meg ezt a legszentebb ünnepet? Legyen ünnep az égben és ünnep a földön, már engem rég nem érdekel, pedig égnek a gyertyák, s a könnyem kicsordul. Miért? Miért nem lesz most közel? Lehet ünnep az égben és ünnep a földön, de te messze vagy, nem érdekel, s ahogy égnek a fények, én is elégek, ha nem lesz. Miért nem lesz itt közel?
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában Jakabné Bagi Ágnes gyógytornász, a Kutyaköztársaság Munkakutya Egyesületének kutyás terápiás foglalkozás vezetője beszélt munkájáról és a segítő kutyák tevékenységéről. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta és technikus kollégám Tompos Péter, valamint az adás szerkesztője Berec Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották. Elhangzott összeállításunkat holnap este 22 óra 10 perctől megismételjük.
És mit tettem? Még Nobel-díjat sem kaptam, úgy emlékszem. De egy dologban jól tudom, nem tévedtem. Szívemben úgy döntöttem, mint nap. Ha túlterhelt a szívem, szinte fáj, élnem. Egy mindig bevált motto jár a fejemben. Jézus minden lehetséges nevedben. Semmi sem állíthat meg.
A fel.